az öregek. Soha se szerettem az első eminenseket. Elő se fordultak a családomban. Én se voltam az, nem is akartam. Emlékszem, hogy mindenféle történeteket tudtam olyan egyénekről, akik rosszul tanultak, aztán később nevezetes nagy férfiak lettek. De hát az ember rendesen nem karakter. Idén Laci fiam csupa egyessel tett el a vizsgács, azóta már olyan történeteket kezdek elbeszélni, amelyekben az első eminensekből érsekek, püspökök, miniszterek és országzászlósok lettek. Az emberi hiúság, Denik, mindig a magasban jár, és sohasem bukhatik le egészen, mert minden attitűdben megtalálja a köteleket, amikbe fogóckodhassék. Szóval a fiú első eminens lett. Nagy dolog ez, szólt az anyja. Erre most már nekünk is vissza kell felelni. Hogy-hogy? Örömet örömért ki kell gondolnunk valamit, aminek a gyerek nagyon megörülne. Hát ki is gondoltam, hogy varrassunk neki hosszú nadrágot. Feleségem először összeszídott, hogy talán megbolondultam, mikor pedig megmagyaráztam, hogy a fiú már az ötödikbe megy, s termetre és rangra is megilleti a hosszú nadrág, sírva fakadt. Majd a szíve szakadt meg arra gondolatra, hogy az ő kicsikéje nagy fiú legyen ezentúl. Nem, nem, a kályhába dobom azt a hosszú nadrágot. Meg nem engedhetem, hogy egy gazszabú elszakítsa tőlem a gyermekemet. Nevettem ezeket a beszédeket. Ugyan-ugyan, hiszen azzal nem szakad el a gyerek. Hamarabb szakad el a nadrág, aztán az időket nem lehet feltartóztatni. A fű kidugja a fejét, ha követ hengeríteni kis rá, és a fiú szakála is kiserkedzik az állán annak idején, még ha a szülei Bartlit hordatnak is vele az álla alatt. Diktum faktum, néhány nap múlva Marienbadban a Ferdinandsbrunn Strasse-n járkálgatván a fiúval, érdekes szövetet pillantottam meg egy ablakban. Az a szép, jó, becsületes szürke posztó volt, melyet a gyerekkoromban viseltek a falusi emberek. A gácsi már készítette akkoriban, de vagy 30 év óta eltűnt a kereskedelemből. Legalább én soha se láttam azóta, s most valóságosan előugrott a gyermekkorom egy sajátságos, igénytelen szürke kelmével, melynek a színe a verév tollazatából és a homok színéből keletkezhetett. Hopszka, Lackó, Mackó, megtaláltam már a posztódat. Ilyen volt az én első ruhám is. Gyerünk be ide, megvágatom a hosszú nadrágodat. A fiúcska szemei megcsillantak az örömtől, de azért még húzódozott. A mama megharagszik, szólt félénkem. De csak feltuszkoltam a lépcsőkön, mert vagy négy garádicsot kellett lépni a bolt ajtóig. Az egész ház ódon és idomtalan volt. Kapu fölött egy tülekedő bika volt kifaragva. A kapun kalapács lógott, mint a reneszánszkori német házakon. A magasan kinyúló kéményre pedig napórát festettek, melyet egyéb iránt meglehetősen lemosott már az eső. A boltajtó küszöbén egy lópatkót láttunk fölverve, de száz esztendős rozsda borította. Rég elporladhattak már a paripa csontjai, mely egykor viselhette. No, Mackó, Lackó, mert így nevezem a fiút, ha nem haragszom rá, ebbe a boltba ugyan kevesen járhatnak. Kinyitottuk az ajtót, de az is csak nehezen és csikorogva nyílt, és amint fent meglökte a csengettyű tartó vasat, pokoli csilingelés támadt, és ezt kutyaugatás követte. Bent voltunk, szétnéztünk, de semmi sem mutatta a helységben a szabó mesterség nyomait. Egy óriás tölgyfaszekrény húzódott el a fal mentén, és egy keskeny hosszú asztal, továbbá egy szekrény kitömött bagollyal és öreges könyvekkel, írásokkal. Csak a zöld cserépkája tetején állt egy nagy vasaló, az egyetlen jel. A másik oldalon nagy fekete bőrszékben, hófehér hajú piros arcú aggastyán ült, éppen vajas kenyeret majszolt. Nagyon öreg, nagyon erőtlen ember lehetett, ugye 80 éven túl, a lábai egy kockás plédbe voltak burkolva, s harapni nem igen bírt, inkább csak szopogatta a kenyeret. Lábainál egy hegyesfülű kutya feküdt, egyet-egyet fakkantott felénk, de a szemeit a világért se vette volna le a kenyérről. Általában kedves kis helység volt, derült és napos. Az udvar felől széles kettős ablak nyílt a boltba, és egy akácfa ingatta befelé a galjait, s ha széláram támadt, bebehullatott néhányat az illatos fehér virágaiból. Az aggastyán ilyetten rezzent fel, kelletlenül az ajtó felé fordítván a fejét, mely alig látszott, mert a nyaka egész a füléig fekete selyemkendőbe volt begöngyölgetve a napóleoni idők divatja szerint. Ó, mondd el csendesen, fáradtam bizonyos csodálkozással, hogy idegen arcukat lát. Ó, mi tetszik, édes uraim? Csiba, Spitz, hallga, Spitz! Kit keresnek, édes uraim? Szeme fölött egy zöld ernyő volt, azt följebb tolta a homlokára, hogy jobban megnézhesse. Egy ruhát akarnék csináltatni a fiúnak, mondám, közelebb lépegetve. Ó, egy ruhát! Kiáltott fel élénken, és tenyerét a füléhez emeltett tölcsérnek. Egy ruhát tetszett mondani? Hirtelen letette a vajas kenyeret egy sámoly székre, és aztán föltápászkodott, fölegyenesedett. Nini, milyen magas szálember, hát ha még nem volna meggörbülve. Térdei megrogyni látszottak elsőben, az automata szerűen lépegetett eleinte, mintha erőszakosan rángatnák, mintha csak lassan hatolna be az ereibe, a közvényes lábaiba a varázsszó. Tip-top mincaporában kopogtak a széles vastag cipő talpai a padlón. Tip-top, tip-top, egy ruhát a fiúcskának. A napfény is besütött az akác leveleken át, és aranyos rezgő foltokban szaladgált az öregnek a fehér haján, a kávészín hosszú kabátján, s az öreg molyette szekrény fatábláj, mintha ő is azt mondaná, egy ruhát a fiúcskának. A csöngetyű zaja bizonyára behatolt az egész lakásba, mint valami szokatlan, rendkívüli dolog, s a mellék szobából nyíló üvegajtón bedugta a fejét egy töpörödött anyóka szép, tiszta, fehér fodros főkötőben, mely az álla alatt volt megkötve két csipke szegélyes fityegővel. Az anyuka arca is piros volt, mint egy szép alma, de ráncon ránc és kékes apró szemei olyan jóságosan pislákoltak, mint egy szelíd házi nyúlé. Amint a feje mozdult, a kikeményített fehér főkötő úgy ropogott, úgy sohogott, hogy szinte a szelét érezhette az ember. Az öreg megfordult a főkötő ropogásra. Semmi, Johanna, szólt csendesen, szívélyesen. Ne nyugtalankodj, Johanna, egy úr van itt, és ruhát csináltat a fiúcskának. Volt a hangjában valami dicsekedő, valami diadalmas, és ami gyakori az öregeknél, kiütött rajta a bőbeszédűség. Igen, Johanna, készítsd a mértéket, Johanna, teringetét, Johanna, te csodálkozó, Johanna. Az anyuka valóban csodálkozott is, mikor látta, hogy az ő örege munkában van, és jár kell, mint a karika az üzlet körül. Az üzlet életet kergetett a lábaiba. Minden úgy van, mint régen, sok-sok esztendő előtt. Csodálkozott hát az anyókas, nevetett az egész arc, amelyet két fehér bukli keresztezett be két oldalt, az apró szeme is nevettek, s aztán egyre ismétli ő maga is. Ruhát a fiúcskának, igenis a fiúcskának. Nagyon jól van, kedves öregem. Légy fürge, Friedrich, ne hagyd magad, Friedrich, és a húsos kezeivel tapsolt, mikor az öreg könnyedén lehajolt a szekrény legalsó fiókjába. Igenis a fiúcskának. Azután negédesen tipegett topogott felénk jobbra-balra dülöngve, terebélyes termetével, mint egy meghízott kacsa megállt a Laci fiú előtt, ki félénken húzódott hozzám, megsimogatta a fejecskéjét. Ez volna az elnye, mákom, rákom, szép fiúcska, jó fiúcska, okos szemei vannak, s jó termete. Mennyi idős lehet? 13 múlt, s most kapja az első hosszú nadrágot. Anyóka összecsapta a kezeit, és megcsóválta a fejét. Fülében nagy rokokó aranyfülbevalók voltak, ide-oda himbálóztak, mint a cseresznyefa bogyói. Különben az anyóka egész teste lóbálódzott a feje szerint, mint egy vízre eresztett hajó. Ó, Istenem, az első hosszú nadrágot! És milyen nagy, milyen nagy! Azt gondoltam, házasodni viszik a fiúcskát. Hallod ezt, Friedrich? Az első hosszú nadrágot! Lackó Mackó édesen elmosolyodott az asszonyka beszédjein. Kedvesen tud nevetni a fiúcska, Friedrich kiáltott fel igazi lelkesedéssel. Éppen úgy nevet, szakasztott, úgy nevet. Nézd meg, Friedrich, mert úgy nevet. Mire egyszerre elkomorodott az arca, s a fekete Orleán vizitkéje ujjával könnyeket törült ki a szemeiből. Szép ruhát vagy neki, Friedrich, gyönyörű ruhát vagy neki, mert úgy nevet. Az öreg lehajolva a nagy szekrény aljában kotorászott, még a feje is benn volt a szekrényben, onnan felelgetett az anyókának, miközben szuszogott és köhécselt. Meghiszem, hogy szép lesz. Nem szükséges mondanod, Johanna. Engem akarsz tanítani, asszonyka? Hely, hely, ördöngös asszonyka! Sehol se találom a kelmét. Az ördög nyelte el a kelméket. Vigyázz, Friedrich, vigyázz! Ó, szívem, két felé törsz abban a hajlongásban. A posztó öreg úr, szóltam most közbe, amelyet kívánok, az ablakban van. Itt vagy, kutya! Kiáltott fel most az öreg úr, s nagy vidámon kiemelt két csomagot, lecsapta a keskeny asztalra, hogy az évtizedes por valóságos felhőnek verődött fel. Azzal kezdte kibontogatni a spárga kötelékből, de most meg ollót nem talált. Nosza, az ollót keresni! Hamar, hamar, anyóka! Sürögtek, forogtak apró lépteikkel egymás körül, mintha csak valami menüetfélét lejtenének. A kutya, a spitz is ott settenkedett mellettük, hol az egyiket, hol a másikat veregetve farkával. Majd az egyik, majd a másik botlott meg benne. Eredj, spitz, csúnya spitz! De azért csak ott poroszkált velük, nyilván arra játszotta magát a sejma, hogy ő is az ollót keresi. Nem volt neki elég, hogy a vajas kenyeret már megtalálta, és be is kebelezte. Ej, ej! Nem emlékszel, hová tett? Az öreg szabó a homlokát ütögette. Teringettét kopnak a kerekek. Nekem úgy rémlik. Lába támadt, elvitte valaki. Ó, nem, nem, ellenkezett az öreg. Nem járt itt a madár se. És a múlt héten láttam, Johanna, ott volt a kályhán. Az a múlt hónapban volt, Friedrich. Az öreg apuka fölnevetett nagy fölénnyel, nagy férfias fennhéjázással, hogy az erősek szoktak nevetni a gyengéken, hogy illette ez az alkalomhoz, mikor ő megint üzletet visz. Milyen bohó vagy, Johanna? Milyen kis bohó. Mit beszélsz a múlt hónapról? Hiszen két hete sincs, hogy vartam. Igen, de csak egy gombot vartál fel a kabátodra, Friedrich, s ahhoz nem is kellett az olló. És most már az anyuka nevetett diadalmasan, csörgette a kulcsokat, amelyek a szépen vasalt, pörkölt kávészín szoknyához voltak kapcsolva egy ezüstlantom. Papperlapap, feleselt az apóka. Hát akkor a cérnát mivel vágtam volna el? Hehehe, a cérnát. És most már egyszerre kacagtak mind a ketten tapogatván az asztalokat, a fiókok tartalmát, és mindent, amit előtaláltak. Az apókának a nagy nevetéstől úgy fityeget, úgy lötyögött állán a bőre, amelyből a hús már elaszott, mint egy üres zacskó. Hát nem téphetted el a fogaddal? Vágott vissza az anyók, amire még jobban ragyogott a ráncos arca, a ráncos homloka, hogy megint felülkerekedett. Fogammal, Johanna! Ó, te bohó kicsi teremtés! És a könnyei is folytak most már a jó ízű hahotától, hiszen karácsonykor hult ki az utolsó fogam, Johanna! Olyan kedvesek voltak ezek a vidám, incselkedő öregek, hogy elnéztem volna őket órákig. De az öreg asszonyka megtalálta végre az ollót, oda volt szúrva a leanderes vederbe. Egy fonnyat ágat nyírtak el vele tavaszkor, és azóta ott maradt, fennakadva az ágak között. Most már föl lehetett bontani a két csomagot. Az egyikből az ismert, közönséges, szürke posztó hult ki, a másikból finom, sötét, barna kelme, alig észrevehető kék sávokkal. A posztó királya, magasztalta az öreg a szövetet, ujjaival morzsolgatva. Ilyet ma már nem is készítenek. Milyen ontok és milyen nyirés. Hogy van ez megványolva? Tessék ezt megtapintani. Még éppen egy ruhára való a fiúcskának. Mert csak ez maradék, uram, nagyot, mélyet sóhajtott. Abból, ami hiányzik, Albert ő királyi fenségének vartam egy öltönyt, ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt. Isten nyugosztalja ő királyi fenségét, de soha többé nem volt ilyen ruhája. Johanna lelkem, Te láttad a ma ruhadarabokat akkoriban? Albert, ő király fensége régen bekövetkezett halála most először kezdett nyugtalanítani életemben, közbeszóltam. Nem nagyon állott a posztó? Ó, dehogy! 50 éve áll, uram, de századokra van alkotva. Ajánlom a fiúcskának. Nos, melyik posztó tetszik? Kérdezte most a fiútól. Lackó elpirult, lesütötte a szemeit, és a barnára mutatott. Ez a szebb, apa. Ez. A szürke is elég szép. Mibe kerül egy rendbéli ruha a szürkéből? Az öreg nézte a fiút, azután a posztót. Végre így szólt habozva. 45 forint, nem lesz sok, nem lesz sok. Mint egy magát bíztatta, hogy nem lesz sok, de ránézett az anyókára is, hogy nem lesz-e sok. Az anyóka csak pislogott csendesen, és gyönyörködött, hogy az öreg megint ott áll, mint egykor régen a nagy korhadozó asztalnál, és árakat szab az emberiségnek. Az anyóka szíve csak úgy ugrált, csak úgy repesett a nagy örömtől, és a lelke hízott az ő öreg ura tevékenységén. Ezer ördög, hová gondol ön? Pattantam föl. Ennyiért Londonban is megvarják. Csendesen mosolygott, és csak annyit mondott röviden. Sejnmünce. Úgy. Az öreg váltó forintban beszél még. Ó, így csak ugyan olcsó. 45 váltó forint, 18 pengő. Nagyon helyes. Hát vegyen mértéket a fiúról. Elhárító mozdulatot tett a nagy száraz kezével, melynek egyik ujján lila köves ezüst gyűrű csúszkált ide-oda. De mikor a fiúnak a másik szövet tetszik, és az hogy? 20 forinttal drágább. 20 váltó forinttal? Természetesen. De nagyon finom, és a fiúnak nagyon tetszik. Gondolja meg, uram. Á, csak varjon a szürkéből. Ahogy tetszik, de lássa a szegény kicsike. A lackó-mackó alkalmasint elkomorodott, úgyis olyan beszédes arca van szegénykének, és azok a diószín szemei olyan bánatosan tudnak elbújni a nagy pillák alatt, ha valami a kedve ellen történik. Bár én éppenséggel nem vettem észre, mégis így kellett lennie, mert az öregek valóságosan megrohantak. Az anyóka odajött elém, illegette magát, mint egy tyúk, amelyik felborzolja tollazatát, és csak ugyanúgy nézett ki a főkötője fodra, mint egy bóbita. Ó, uram! Olyan volna a fiú a sötét úrias kelmében, mint egy princ. Ne sajnálja tőle azt a néhány forintot, motyogott a szabó rábeszélő hangon, miközben teletömte orrát egy burnót szelencéből, melyre Mária Terézia volt ráfestve meglehetősen kivágott ruhaderékba. Kezdtem már kifogyni a türelemből. Csak maradjunk a szürkénél, jelentém ki határozottan. Hálás szín nem piszkolódik. Aztán nem szabad a gyereket korán rákapatni a finom szövetekre. Majd ha maga keresi a pénzt, akkor varrasson. Vegyen ön mértéket, punktum! És ezzel kivettem a tárcámat, és kiolvastam az asztalra 18 forintot. Az öregember ránézett a pénzre, meg a lackóra, aki durcásan álltott leszegzett fejjel, egyszerre csak ő is elszontyolodott. Szegény kicsike haragszik, s valóságosan nyöszörgő lett a szabó hangja, s gyengéd a tekintete, mert le nem vett a fiúról. Pedig úgy szeretném, ha nevetne. De látod, Johanna, nem fog nevetni. Pedig szakasztott, úgy nevet a kis lelkem. Feltűnt az öregek érdeklődése a gyerek iránt, és megkérdeztem. Talán maguknak is volt ilyen fiúk. Anyuka és apóka egyszerre bólintott a fejével, és mind a kettőnek nedves lett a szeme. No, és mi történt vele? Folytatám részvéttel. Az apóka felelt végtelenül bánatosan. Hát, megnőtt, s most már nem olyan kedves, s nem szeret úgy bennünket, s nem ül többé az ölünkbe, bizonykodott a másik. Úgy? És hol van most? Anyóka felelt nyőszörgő hangon szégyellősen. Nyugalmazott őrnagy most Grácsban. Egy árnyék surrant be, észrevétlen a boltba. És mintha csákója is lenne, kardja is lenne az árnyéknak, ott himbálózott a levegőben, erre hajlott, arra hajlott, és amit hajlott, mindig letörölt az öregek szemeiben, arcán, a derűből valamit. A visszaemlékezés bánattal vetette be azt a sok ráncot, azt a sok barázdát. Az anyóka eközben elkészített húsos kövér ujjaival egy hosszú keskeny papírszalagot, odagurult, mint egy gombolyag az urához, átnyújtotta neki a szalagot, miközben ráhajlott a vállára, mint hogy összeborul két kiszáradt borókaág, és azt súgta a fülébe. Hát, ha engednél a barna posztó árából. Apóka a fejét rázta, majd hamisan, rejtélyesen rákacsintott az anyókára. Ne félj, Johanna! Ismersz, Johanna! Az megértette, visszakacsintott rá hasonlóképpen, hamisan és rejtélyesen. No, no, Friedrich! Az a bukedlit vágott előttem piruettel, mint a rokokó kor dámái. Egy csókot intett a fiúcskának, és mint a füst, ellebegett a belső ajtó felé hűs szelet támasztva, a szépen kivasalt, tiszta szoknyáival. Az öreg most már hozzálátott a méréshez, a régi világ módja szerint, behasogatva a papír pántlikát némely helyeken. Minden hasíték mást jelent, ez a csípőt, az a vállakat, ez a derék vastagságot, amaz a mellkast pedig mind egyforma hasíték, de hát azon a Szabó mégis el tud igazodni, szuszogott, izzadott, mert egy párszor le kellett hajolnia. Végre azután így szólt a nagy munka után, megcsípkedve a gyermek arcát csattanós pirosra. Mához egy hétre lesz a próba, kis lelkem. A fiú számon tartotta az egy hetet, és a kitűzött napon pontosan beállítottunk a Szabóhoz. Azon a helyen ült, ahol a múltkor. Csodálkozni látszott, hogy már itt vagyunk. A ruhát jöttünk megpróbálni. Az öreg fölsekelt, egész nyakig be volt burkolva a plédjébe. Még nincs annyira, felelte, hallgas, spitz, ne ugass, nem tudod, hogy a fiúcska van itt? Mára mondta. Nem lehet mindent felfújni, jegyezte meg mogorván, és a hangján kiérzett, hogy didereg. A világ is hat nap alatt lett készen, tette hozzá. Úgy mondta ezt a saját igazolására, mintha az valamivel kisebb, jelentéktelenebb munka lett volna, és mégis hat napig tartott volna. A csengettyű szóra most is bekukkantott az anyóka, de csak a főkötős fejét dugta be, s meglátva minket legott eltűnt. Hát mikor jöhetünk? 4 nap múlva, ha a legény nem lesz beteg. Távoztunk a boltból, de még alig mentünk 10 lépést, mögöttünk apró léptek topogását hallottuk, és lihegő hangot. Hollá, kicsike! Hely, kicsike! Hátrafordultunk, hát az anyuka futott utánunk, tiszta fehér kötényét összehajtva tartván a két kezében. Egy kis Szent János kenyérke, fiacskám! A fiú eleinte bámészan nézte a Szent János kenyeret. Soha se látta még ezt a csemegét. Azután intettem neki, kiszedte szépen a kötényéből, megköszönte, és mindjárt ketté tört egyet az apró fehér fogacskáival, ami az anyukát úgy mulattatta, de úgy, hogy még vissza is fordult egyszer, és a lackó-mackó után kiáltott. Fánterem, ám az a jó kenyérke, édeském! Egy odavaló ismerősünktől azt hallottuk másnap az öreg Szabóról, hogy nagy üzletet vitt valaha. 9 legénnyel dolgozott az aranyos Prágában, ahol 2 háza is van, de most már csak azért ül a boltban, mert egész életében boltban ült, s nem tudna ülni máshol. Néhány nap múlva, amit arra mentünk a kúthoz, ránk kopogott az ajtó üvegén, és nyomban rá az ajtót is kinyitotta. Megvan a ruha a fiúcskának. Meg lehet próbálni. Mire bementünk a boltba, az öreg igen nyájas volt, a kezeit dörzsölgette, leültetett bennünket, irgett, forgott, keringett a boltba, mintha keresne valamit. Mit akartok, morogta magában. Igen, hogy megvan a ruha, de már mondtam. Igen, a legényt kell behívni. Kihajolt az udvari ablakon, ahol az akácfa ágai néztek be, s kikiáltott az udvarra. Hé, fickó! Hé, Hans! Gyere elő, Hans! Hans künn az udvar hátulsó részében a répát kapálta. Nagy nehezen előcammogott verejtéktől csurgó homlokkal. Rettentő véllegény volt, teljesen hajzat és szemöld nélkül. Egyik lábára sánta, egyik szemén hájog, nagyon-nagyon el volt már nyűve a szegény Hans, lehetett talán 90 esztendős is. Hozd elé a ruhácskát, fickó, csak a kabátot, ne bánsd a többit, Hans! A fickó szaporán megindult, vagyis tolta magát a sánta lába miatt a belső szobába, visszatért, vártatvást, hozván az embrióban levő kis szürke kabátot, szépen óvatosan messze eltartva azt a maga piszkos zubbonyától, mint valami oltári szentséget, utána jött az anyóka is. Az egész ház megillett a nagy eseményre. Az anyóka egy darab krétát hozott a kezében is gombos tűket, még egy vén pisze szolgáló is bekukkantott az ajtóm. A spic vidáman vinnyogott, lelógatta a füleit nagy megelégedetten, és ott volt, ott alkalmatlankodott mindenütt, ahol valami történt. Végre a fiúhoz tolakodott, és annak a lábait nyalogatta. A lackó-mackó aztán levetette az eddigi kék zubbonykáját, amit a Nelly szobaleány volt. Az öreg szabó egy sebes fürge mozdulattal kiragadta Hans kezéből a szürke kabátot, melynek csak egyik ujja volt hozzáfércelve fehér cérnákkal, ráhúzta nagy óvatosan a fiú testére, megigazgatta, letűzte, aztán elugrott vagy két lépésnyit, mint a szöcske, s körös körül megnézegett azzal a rettenetes fontoskodással, amit a dolog megérdemelt. Az anyuka tapsolt elragadtatásában, elhalványodva, szinte megdöbbenve a tökéletességtől. Mintha csak rá volna öntve kiáltá. Én szaptam, Johanna, mondá az öreg kevélyen. Az úr szapta, bizonyította Hans. Mindnyájuk arca ragyogott a boldogságtól, szemeik csillogtak-villogtak, és a napfény megint betoppant az ablakon, hogy megcirógassa vén arcaikat. Az öreg megfogta a krétát, a gombos tüket, és mint a művész, mikor a remekén pepecsel, még egy-egy krétavonást tett a nyaknál, a hóna alatt, és elől is, hol idébb, hol odébb, leszúrt egy gombos tűt. Ez aztán kabát, szólt végre. Igen, vágtam közbe, de hosszú, túlságosan hosszú. A fiúcska olyan lesz benne, mint egy kántor. Le kell az aljából vágni, vagy egy arasztot. A napfényes égből villám nem csaphat le olyan váratlanul és kellemetlenül. Egyszerre fölsziszentek mind a hárman. Mit? Hogy levágni a ruhából egy arasztot? Hiszen ez lehetetlen. Még Spitz is megmordult, és rám vicsorította a fogait. Hallod, Johanna? Ó, Johanna! A fiú apja el akar vágatni a kabádból. Arca elsápadt, szinte szederjes lett a felháborodástól, de ha hosszú jegyzém meg, félig nevetve, félig bosszankodva. De a fiúcska nőni fog, uram, két év alatt belenő. Két év múlva már a negyedik kabát lesz rajta. A kabátok nem halhatatlanok, öreg úr. Szomorúan horgasztotta le a fejét, és sóhajtott. De a posztó, uram, nem vétek a posztóért? Legyen lelke, uram! Az anyóka ravaszul a hátam mögé került valahogy, és onnan integetett nagy válvonogatással és szemöldök rángatással az urának, amire az összenézett a Hanszal. A beavatott Hans ajkain egy röhelyféle mutatkozott, de csak egy percre, mint mikor a róka egy kicsit kidugja a fejét a lyukból, aztán megint behúzza. Az öreg szabó láthatólag megcsillapodott, és a kezeit bágyattal leeresztve, Kenneth teljesen adta meg magát. Az uraságok rendelnek, a szabók engedelmeskednek. Aztán lassan, óvatosan kiszedte a tűket, s lehámozta az öltönyt a gyerekről. Jó volt a Szent János kenyérke, kérdé ezek után az anyóka a gyerektől. Jó, felelte a fiú. Hallott, Fridrik, a Szent János kenyérke, hogy jó volt? Ezzel aztán el volt intézve az új ruha kérdése. Vártuk napról napra, hogy hazahozzák, de csak nem jött. A fiú szerette volna fölvenni, mert a villában volt egy orosz fiú, és az már hosszú nadrágban járt. Hely, csak elhoznák az övét is, de nem hozták. Elküldtük egy párszor a házi szolgát, mindig üzentek valami mentséget, hogy reuma volt a legény kezében, nem tudott varni, hogy két ünnep esett össze, nem volt szabad varni, és mindig bíztattak valami rövid terminussal, de csak se híre, se hamba a ruhának. Végre elérkezett az utolsó nap is, amit a fürdőhelyen töltöttünk. Magam mentem el veszekedni a Szabóhoz. Holnap meg lesz, de holnap már elutazunk. Hány órakor? Reggel 10-kor indul a vonat. Hát hazavihetik, mondá Kurtán. Reggel csak ugyan elutaztunk, kimentünk az indóházba, de a ruha nélkül. A lackó-mackó le volt verve, egyre furkálta az a hosszú nadrág. Úgy látszik, nem tudták megvarni, fiacskám. Ugye, apa? Mert nem is látnak jól az öregek, és talán a tű is reszket a kezükben. De minek vállalkoznak rá a vén salabakterek? Éppen már elsőt csengettek, és kifelé tódultunk a tömeggel, akkor egyszerre csak megrántja valaki hátulról a kabátomat. Hátra nézek, hát a vén Hans lohol utánam szörnyű szuszogással és liegéssel, és nyújtja felém a nagy paksamétát, úgy nevet az egyik szeme, a jobbik szeme, hogy majd kiugrik az örömtől. Hip-hop, itt vagyok a ruhával. A lackó is hátra néz, elkapja nagy vígan a csomagot, én pedig keresek hirtelen egy koronát a zsebemben borravalónak. Várjon csak, kiáltok utána. De a vén legény csak a kezével int nagy röhelyjel, hogy nem vár biző a világért sem, és utcú a sánta lábával rohan, gázol keresztül embert, asszony, gyereket, mintha millió ördög kergetné. Nekem bizony föl se tűnt a bolondos öreg Hans futása, csak akkor világlott ki egész mi voltában, amikor végre Bécsben felbontottuk a csomagot. A fiú ilyetten kiáltott föl. Megcsaltak, apa! De hangjába inkább vegyült öröm, mint csalódás. Hát kihullott ugyan a csomagból a lackó ruhája, de nem ám a szürke, hanem a sötét barna, kék, sávos, drága kelméből, amiből ő királyi fensége Albert herceg öltönye készült annak idején, amit az anyuka is látott akkoriban. A ruhát rögtön felpróbálta a fiúcska. Ó, hogy örült neki szegény kis lelke. Nadrág pompás, a mellényke is, de a kabátot hosszúnak hagyták a saját akaratuk szerint. Cudarság a mesteremberektől, mintha az ő kedvükért öltözködnék az ember. Ám a fiút nemigen bántotta a kabátnak ez a hibája, mert volt egy előnye is, hogy mind a két zsebe tele volt tömve Szent János kenyérkével.